Kérem szépen, a múlt héten odáig jutottunk, hogy egy síkmozgást végző merev test inflexiós körét beszéltük meg, illetőleg definiáltuk az inflexiós kört. Azt mondtuk, hogy a merev testnek azon pontjai, ahol a sebességvektor és a gyorsulásvektor egymással párhuzamos, vagy más szóval az adott pontnak a pályagörbé, az metzi a pályagörbének az érintőjét, és az inflexiós kört fel tudjuk használni arra, hogy megszerkesszük bármely pontnak a ponthoz tartozó görbületi középpontját, azaz a simulókörnek a középpontját. Nézzük meg, hogy ez a szerkesztés hogyan alkalmazható bizonyos geometriai feladatoknak a megoldására. Tehát vegyünk egy négycsuklós mechanizmust, tehát egy példát nézzünk meg inflexiós kör alkalmazására. Tehát vegyünk egy négycsuklós mechanizmust. Tehát legyen ez a négycsuklós mechanizmus. Megadott helyzetben, megadott geometriával ismert. Tehát az A pont, B pont, C pont és a D pont. Adott a mechanizmusnak a geometriája, tehát ez a geometria szerkezeti kialakítást jelent a szerkezeti elemeknek a méreteit, illetőleg jelenti a mechanizmusnak a helyzetét. És akkor a feladat két lépésből fog állni. Az első lépésben azt tűzzük ki célul, hogy meg kell határoznunk a kettes jelű hajtórúdnak, tehát ez egy általános síkmozgást végző merev test, a kettes jelű hajtórúdnak az inflexiós körét. Tehát az első feladat ez lesz, hogy inflexiós kört rajzoljunk a kettes jelű hajtórúdhoz. A második feladat pedig az, hogy határozzuk meg a hajtórúdnak azt a pontját, ami ebben a helyzetben jó közelítéssel vízszintes pályán mozog. Tehát a hajtórúdnak azt a pontját szeretnénk meghatározni, amely ebben a helyzetben jó közelítéssel vízszintes pályán mozog. Most ehhez szerkeszteni fogunk, ehhez a szerkesztéshez felrajzolnám azt az alapszerkesztést, amivel középponthoz, görbületi középpontot tudunk meghatározni. Ez a motor a végén szerepelt ez a szerkesztés. Itt abból indultunk ki, hogy ismerjük az inflexiós kört, ismerjük a pillanatnyi sebességpólust, amit P betűvel jelölünk, és ismerjük a síkmozgást végző testnek egy tetszőleges álljelű pontját. Tehát ezek voltak a kiindulási paraméterek, vagy ismert mennyiségek, és azt tűztük ki célul, hogy határozzuk meg ezeknek az ismeretében az A-hoz tartozó görbületi középpontot, amit MA-val jelöltünk. Ez a görbületi középpont biztos rajta lesz a PA egyenesen, tehát ezt jelöltük egy E jelű egyenesnek, ami rajta lesz a görbületi középpont. Az A ponton keresztül felvettünk egy segédegyenest, tehát a segédegyenest úgy rajzoljuk be, hogy ne úgy, ahogy én rajzoltam, tehát ne legyen érintője az inflexiós körnek, hanem ez egy tetszőleges egyenes legyen, tehát ne ilyen speciális felvételű, mint amire rajzoltam. De a tulajdonság az, hogy át kell, hogy menjen az A ponton. Tehát ez egy évessző segédegyenes. Utána azt tettük, hogy megjelöltük a és a majd megszerkesztendő MA pont közé berajzolt egyenesnek az inflexiós körrel vett meccéspontját, ezt tével jelöltük, és ezt a T-t tetszőleges irányba átvetítettük erre a segédegyenesre, az így kapott meccéspontot T-vesszővel jelöltük, a T-vesszőpontot összekötöttük a P-vel, utána a T-T-vesző szakaszsal párhuzamos húztunk a P-ből, így kaptunk a segédegyenesen egy P-vesszőpontot, tehát ez az egyenes párhuzamos ezzel az egyenessel, és végül a P-vesszőpontból párhuzamost húztunk a T-vessző P-vel, és így kaptuk meg az MA-val jelölt görbületi középpontot. Tehát ezt a szerkesztést akarjuk használni itt a feladat megoldására, csak más sorrendben, tehát nem ezek a mennyiség, nem ilyen sorrendben lesznek a mennyiségek megadva, hanem más sorrendben. Tehát itt az volt, hogy adott az inflexiós kör, adott a sebességpólus, és adott egy tetszőleges pont, és feladat volt a tetszőleges ponthoz tartozó görbületi középpontnak a meghatározása. Gondoljuk meg, hogy a mostani kitűzött feladatunkban mit ismerünk, és hogyan tudunk egyáltalán elindulni. Egészen biztos az, hogyha megnézzük a kettes testnek két pontját, akkor ennek a két pontnak tudjuk a sebességének az irányát. Biztos, hogy a sebesség irány az merőleges, az AB forgatjuk arra, illetőleg a CD forgatjuk arra, sőt, biztos, hogy a B pont az egy körpályán mozog, és biztos az is, hogy a C pont is egy körpályán mozog. Ennek következménye az, hogy tudjuk ezeknek a görbületi középpontját. A B pont görbületi középpontja az A, tehát az A ponthoz odaírhatjuk azt, hogy az tulajdonképpen az MB, tehát a B pontnak a görbületi középpontja. Tehát az A azonos lesz az MB-vel, illetőleg a D pont pedig azonos lesz az MC-vel. Na most nyilvánvalóan az egyes tag pontjainak a sebességpólusa az A, illetőleg az egyes, illetőleg a hármas tag pontjainak a sebességpólusa pedig a D lesz. Viszont bennünket nem az egyes meg a hármasnak az ügyei érdekelnek, hanem a kettesi. Tehát tudjuk azt, hogy a B pontnak a sebessége merőleges erre a hajtórudra, erre a forgatjuk arra, a C ponté pedig a CD forgatjuk arra. Tehát biztos az, hogy a sebességpólus az rajta lesz az AB egyenesen, illetőleg rajta lesz a CD egyenesen, pontosabban rajta lesz a VB-re, VB, illetőleg a VC sebességekre merőleges egyenesen. Tehát ez a P pont, amit itt bejelölök, ez a P pont, ez a kettes merevtestnek, a kettes hajtórudnak ebben a helyzetben a sebességpólusa. Tehát annyit tudunk, hogy tudjuk a kettes merevtestnek a sebességpólusát, tudjuk a B pontot, és tudjuk a B pontnak a görbületi középpontját, illetőleg tudjuk a C pontnak a görbületi középpontját, és tehát itt az itt felrajzolt mennyiségek közül most a T-t nem tudjuk. Tehát a T-t kellene kiszerkesztenünk. Ehhez az előbb úgy jártunk el, tehát itt most a B-nek és a C-nek az A pont felel meg, hogy fölvettünk az A ponton át egy segédegyenest, leegyszerűsíthetjük a helyzetet, a segédegyenes lehet a B pont vizsgálata esetén is a BC egyenes, meg a C pont vizsgálata esetén is a BC egyenes, tehát ez lesz egy közös segédegyenes. Tehát ez lesz egy E-vesszős közös, vagy hát ha úgy tetszik, azonosan egyenlő az E két vesszős segédegyenes. Az E vesszős segédegyenes gondoljuk, hogy az a B ponthoz tartozik, az E két vesszős segédegyenesről pedig gondoljuk azt, hogy az a C ponthoz tartozik. És akkor kezdjük el nézegetni ezt az ábrát. Tehát tudjuk a P pontot, tudjuk az A-nak megfelelő B pontot, és tudjuk a görbületi középpontot, a B-hez tartozó MB görbületi középpontot. Tehát megtehetjük azt, hogy fölveszünk egy, tehát fölvesszük ezt a két egyenest, a P-veszőpontot. A P-veszőpontot is akárhol vehetnénk fel a segédegyenesen, de a P-veszőpontot felvehetjük úgy is a segédegyenesen, hogy az essen egybe a C-ponta. Tehát a P-veszőpont az legyen egybeeső a C-ponta. Ez egy önkényes felvevés. Tehát önkényesen veszük fel azt, hogy az E-vesző legyen azonos az E2-veszővel. És önkényesen vesszük fel azt is, hogy a P-vesző az legyen azonos a C-vel. Most, hogyha ránézünk erre a segédábrára, akkor látjuk, hogy ezen a segédábrán a P-vesző pontot a P-ponttal, illetőleg a görbületi középponttal kell összekötni. Tehát a P-vesző pontot összekötjük ezzel a két ponttal. Tehát megrajzoltuk ennek az egyszer áthúzott egyenesnek, illetőleg ennek a kétszer áthúzott egyenesnek megfelelő egyeneseket ebbe az ábrába. Utána már csak ezekkel párhuzamost kell húzni ahhoz, hogy megkapjunk egy T-pontot. Tehát akkor párhuzamost húzunk a P-ből. Tehát párhuzamost húzunk a P-ből ezzel az egyenessel. Tehát ez lesz az egyszer áthúzott egyenesünk. Vagy melyik lesz ez? Nem, ez lesz a kétszer áthúzott egyenesünk, a segédábrán a kétszer áthúzott egyenes, illetőleg párhuzamos kell húzni a másik egyenessel, és akkor ez pedig lesz az egyszer áthúzott egyenes. Most ennek következtében itt megkaptunk egy T egyveszőpontot, itt pedig megkaptuk a T pontot. Tehát megkaptuk a T-pontot, megkaptuk az inflexiós körnek egy újabb pontját, mondhatjuk azt, hogy ez legyen egy T1 jelű pont. És mondhatjuk azt, hogy ez lehet egy T1 egyvesző pont. Tehát most ugyanazt a szerkesztést csináltuk meg, csak visszafelé. Kérem szépen, csináljuk meg ugyanezt a szerkesztést a C-pont vonatkozásában is. Most az előbb azt mondtuk, hogy a B-pont vonatkozásában a C-t tekintetjük P-veszőnek, most a C-pont vonatkozásában a B-t tekintjük P-veszőnek. A B az legyen azonos egy P2-veszőponttal. És akkor ugyanazt csináljuk, mint az előbb, tehát a P-pontot összekötjük a P2-veszőponttal, illetőleg a P-pontot összekötjük a görbületi sugárral. Görbületi középponttal, tehát itt lesz egy egyenesünk, amit háromszor húzzunk át, meg itt lesz egy egyenesünk, amit négyszer húzzunk át. Tehát most megint ott tartunk, hogy az alapábrából rendelkezésünkre áll a P-pont, a P-veszőpont, most az P2-veszővel jelöltük, illetőleg a görbületi középpont. Akkor tovább úgy megyünk, hogy párhuzamost húzunk ezzel a négyes egyenessel. Tehát párhuzamost húzunk a négyes egyenessel, tehát ez ezzel párhuzamos. Itt kaptunk egy T2 kétveszőpontot, és utána pedig ezt át kell vetítenünk a PCD egyenesre, tehát a P2-vesző P-vel kell ebből a pontból párhuzamost húznunk. Tehát ez pedig a háromszor áthúzott egyenessel lesz párhuzamos, és itt kapunk egy T2-es pontot. Tehát ezzel eljutottunk odáig, hogy tudjuk az inflexiós körnek három pontját, tudjuk azt, hogy a P pont, a sebességpólus az rajta van az inflexiós körön, és most megszerkesztettük az inflexiós körnek két további pontját, a T1 pontot, illetőleg a T2 pontot. Most az a helyzet, hogyha egy körnek ismerjük három pontját, akkor meg tudjuk szerkeszteni a kört, nevezetesen úgy, hogy veszünk két egymás melletti pontot, és meghúzzuk az összekötő egyenesnek a felező merőlegesét, ahol azok egymást metszik, ott adódik ki a körnek a középpontja. Tehát gondoljuk azt, hogy itt vagyunk, illetőleg valahol itt vagyunk, tehát itt van egy kör középpontunk, ez inflexiós körnek a középpontja, és erre be tudjuk rajzolni magát az inflexiós kört. Tehát az inflexiós kört be tudjuk rajzolni, hát most itt szabad kézzel nem biztos, hogy szép körre sikerül, de egyébként szerkesztve be tudjuk rajzolni magát az inflexiós kört. Most tudjuk azt is, hogy a pályagörbének a sebesség az mindig az érintője, és most mi azt mondtuk, hogy keressük a pályagörbének egy olyan pontját, ami ennek a helyzetnek a környezetében vízszintes érintőjű. Tehát akkor azt kell csinálnunk, hogy ebből a P pontból húzunk egy függőleges egyenest, ahol a függőleges egyenes metszi a kört, ott lesz az a pont, amit keresünk. Tehát a pályagörbéből húzott függőleges egyenes, az ki fogja metszeni a körnek azt a pontját, amely pontban az érintő az, hát pontosabban a pályagörbe az valamiféle ilyesmi lesz, de az érintő az éppen vízszintes lesz ennek, és ennek következtében a pályának egy kis szakasza vízszintes lesz ennek a helyzetnek a környezetében. Kérem szépen nézzünk meg egy újabb feladatot ugyanerre, tehát nézzünk meg egy kettes jelű példát inflexiós körnek a felhasználására. A mechanizmusunk, amit vizsgálunk, az legyen most egy nem négycsuklós mechanizmus, hanem egy olyan mechanizmus, ami hát valami úton, módon már a Grasshoff formulánál is visszavezethető volt négycsuklós mechanizmusra. Nézzen így ki a szerkezet, ahogy itt felrajzolom. Tehát az A csukló az rendben van. Ez a forgatjukkal is rendben van, a hajtórúd is. Csak utána legyen az, hogy a jobb oldali forgatjukkal helyett egy csúszkát rajzoljunk be. Tehát legyen ide berajzolva egy csúszka, tehát a kiinduló mechanizmusunk az nézzen így ki, A, B, C és D. És a feladatnak ugyanazt tűzzük ki, mint az előbb, hogy tehát 1-es tag, 2-es tag, 3-as tag, megint a hajtórúd érdekel bennünket, mert a hajtórúd az, ami egy tetszőleges síkmozgást végző merev test. Tehát ugyanúgy lehet a feladatot megfogalmazni, hogy adott a mechanizmusnak a geometriája. Ez a mechanizmus geometriája három dolgot jelent, magát a szerkezeti felépítést, a szerkezeti elemek méretét, illetőleg a helyzetet. Feladat pedig az inflexiós körnek a megrajzolása vagy meghatározása. Illetőleg itt azt tűzzük ki, hogy keressünk egy olyan pontját, keressük meg a hajtórúdnak egy olyan pontját, ami jó közelítéssel függőlegesen egyenes pályán mozog. Tehát itt most függőleges egyenes pályát keresünk. Itt most nyilvánvaló, megint ugyanúgy fogalmazzuk meg, tehát ez nem precíz dolog, úgy fogalmazzuk meg, a helyzet környezetében jó közelítéssel függőleges egyenes pályán mozgó pontot keresünk. Tehát a hajtórúdnak azt a pontját, amely jó közelítéssel ennek a helyzetnek a környezetében függőleges egyenes pályán mozog. Kérném szépen, általánosítani kellene azokat a dolgokat, amiket eddig megcsináltunk. Egészen biztos az, hogy tudjuk egyrészt a B pontnak, hogy milyen a sebessége. A B pontnak a sebessége az, a B pont az egy körpályán mozog, tehát a B pontnak a sebessége ebben a helyzetben merőleges lesz az AB karra. Tudjuk a C pontnak is a sebességének az irányát. Mivel a csúszka az egy egyenes megvezetést jelent, tudjuk, hogy ez a sebesség, ez pedig ilyen irányú, tehát ez alapján meg tudjuk szerkeszteni a kettesnek a sebességpólusát, a sebességekre merőlegest kell rajzolnunk. Tehát a sebességekre merőlegest rajzolva kapjuk meg a kettesnek a P sebességpólusát. Most az előző példához hasonlóan, tehát a sebességpólust a B ponttal, illetve az A ponttal összekötő egyenest jelöljük E-vel, és az A pont lesz azonos az MB-vel, tehát az A pont az a B pontnak a görbületi középpontja, azért, mert a B pont az egy körpályán mozog. Az előbb a segédegyenesnek a BC egyenest választottuk, megtehetjük ezt is most, tehát segédegyenesnek válasszuk a BC egyenest. Tehát ez lesz az E vessző segédegyenes. És még itt egy kiegészítő trükköt kell bevezetnünk, arra kell gondolni, tehát biztos tudjuk, hogy a P pont az az inflexiós körnek pontja. Tudjuk, hogy mi volt az inflexiós körnek a definíciója. Az volt az inflexiós kör definíciója, hogy azon pontoknak a geometriai helye, ahol a sebesség és a gyorsulás egymással párhuzamos. Tudunk-e ránézésre mondani ezen a mechanizmuson olyan pontot, ahol a sebesség és a gyorsulás egymással párhuzamos? Hát mivel a D pont vagy a C pont az egyenesen van megvezetve, biztos, hogy egy egyenes vonalú mozgásnál a sebesség és a gyorsulás párhuzamos, tehát biztos, hogy a D pont az az inflexiós körnek pontja, a P pont is az inflexiós körnek a pontja, tehát már csak egy pont szükség, egy pontnak az ismerete szükséges ahhoz, hogy meg tudjuk rajzolni az inflexiós kört. Erre nézve pedig ugyanazt a szerkesztést lejátszuk, amit az előbb lejátszottunk. Tehát teljesen önkényesen átvetítjük az MB pontot, vagy az A pontot a segédegyenesre. Mondjuk legyen ez az átvetítés, ez e mentén az egyenes mentén. Ez legyen a P veszőpont, a P veszőpontot összekötjük a P ponttal. És utána ezzel a kettővel párhuzamos húzunk. És a párhuzamosok azok meghatározzák az inflexiós körnek egy újabb pontját, a T pontot. Tehát itt van a T veszőpont, ez pedig a T pont, és most kérném szépen ott tartunk, megint, ahol az előbb tartottunk, hogy megvan az inflexiós körnek a három pont, megvan az inflexiós három pontja, a P pont, a T pont, illetőleg a D pont, vagy a C pont, ami szintén inflexiós körpont a definíció alapján. Tehát ez alapján megint csak felező egyenesek, felező merőlegesek felhasználásával be tudjuk rajzolni magát az inflexiós kört. Tehát ezzel be tudjuk rajzolni, ezt a szerkesztést már itt megint csak szabad kézzel, nincs értelme elvégezni, vagy csak pontatlanul lehetne megcsinálni, tehát lényeg az, hogy megvan az inflexiós kör, és akkor kérném szépen a középpontból pedig, a P pontból pedig húzni kell egy viszintes egyenest, és akkor azzal megkapjuk azt a pontot, amit keresünk. Hát kérném szépen, ennyit az inflexiós körről. Még egy geometriai dolgot nézzünk meg, ez pedig a Roberts-tétel. Tehát arra kell gondolni, hogy itt van az a pont, amit keresünk, tehát ebbe a pontba lesz valami ilyesmi a pályagörbe. Tehát ebbe a pontba lesz ilyen a sebesség. És persze nyilván a gyorsulás is ilyen irányú lesz. Tehát Roberts-tétel. A Roberts tétel azt mondja ki, hogy minden négycsuklós mechanizmus hajtórúdjának bármely pontjához található, minden négycsuklós mechanizmus hajtórúdjának bármely kijelölt pontjához található, még két négycsuklós mechanizmus, tehát minden négycsuklós mechanizmus hajtórúdjának bármely kijelölt pontjához található, még két négycsuklós mechanizmus, amelyek hajtórúdjainak egy-egy pontja az eredetivel azonos pályagörbét írja le. Tehát minden négycsuklós mechanizmus hajtórúdjának bármely kijelölt pontjához található még két másik négycsuklós mechanizmus, amelyek hajtórúdján van olyan pont, amely ugyanazt a pályagörbét írja le, mint az eredetileg kijelölt mechanizmus hajtórúdján felvett pont. Tehát még egyszer, tehát minden négycsuklós mechanizmus hajtórúdjának bármely kijelölt pontjához tudunk rajzolni még két olyan mechanizmust, amelyeknek a hajtórúdjain van olyan pont, amely ugyanazt a pályagörbét írja le, mint amilyen pályagörbét ír le az eredetileg felvett, az eredeti mechanizmus hajtórúdján felvett pont. Kérném szépen, megpróbálok egy ábrát rajzolni, és utána ezt meglátjuk. És utána van értelme, utána talán több értelme van arról beszélni, hogy egyáltalán mi a csodára tudjuk ezt használni. Kérném szépen, vegyünk egy négycsuklós mechanizmust. Tehát vegyünk egy ilyen négycsuklós mechanizmust. Tehát a kiinduló alapunk, kiindulási alapunk legyen ez a négycsuklós mechanizmus. Tehát van egy négycsuklós mechanizmusunk, tehát most mondogatom vissza magát a tételt. A négycsuklós mechanizmusnak a csuklópontjait jelöljük A-val, B-vel, C-vel és D-vel. Tehát minden négycsuklós mechanizmus bármely kijelölt pontjához. Tehát itt vegyünk fel a négycsuklós mechanizmus hajtórúdján egy kijelölt pontot, ezt a kijelölt pontot jelöljük E betűvel. Ide is rajzolok egy karikát, később majd megbeszéljük azt, hogy miért is rajzoltam ide egy karikát. Az, hogy ez a hajtórúdhoz mereven rögzített pont, azt azzal jelölöm, hogy ezt a háromszögöt besraffozom. Tehát ezt jelöljük E-vel. Egy picit alakítok a mechanizmuson, hogy jobban látszom majd azt, amit szeretnénk mondani. Tehát ne egy egyenesbe eső legyen a CD és a CE pont. Annyit módosítottam rajta. Tehát így nézzen ki a mechanizmus. Tehát ez a kiinduló esetünk. Tehát a tétel azt mondja, hogy ehhez az ABCD mechanizmushoz tudok rajzolni minden esetben ehhez az ABCD mechanizmushoz, hogyha a BC rudon, tehát a hajtórudon felveszek akárhol egy rögzített E pontot, akkor tudok rajzolni ehhez az ABCD mechanizmushoz két másik olyan mechanizmust, amelyeknek a hajtórúdján is van olyan pont, ami ugyanolyan pályagörbét fog leírni, mint amilyen pályagörbét fog leírni az E pont. Ezeket a mechanizmusokat a következőképpen tudom felrajzolni. Tehát kérném szépen, az A pontból húzzunk párhuzamost a BE-vel, illetőleg az E pontból húzzunk párhuzamost az AB-vel. Tehát húzzunk párhuzamost az AB-vel, és itt vegyünk fel egy csuklópontot. Csináljuk meg ugyanezt a másik forgatjukkar vonatkozásában. Ezt a pontot jelöljük K-val. Utána csináljuk meg azt, hogy az AD-re vegyük fel egy BCE-vel hasonló háromszöget. BCI-vel hasonló háromszöget, akkor ez a BCI-vel hasonló háromszög, ez valahol itt fenn lesz. Tehát legyen egy BCI-vel hasonló háromszög. Ennek a háromszögnek ezt a felső pontját, ezt jelöljük H-val. Utána csináljuk meg azt, hogy vegyünk fel hasonló háromszögeket a BCE háromszöghöz képest, nevezetesen oly módon, hogy így adódjon ki egy harmadik pont, de az FE illetőleg az EK oldalakra, tehát veszünk hasonló háromszögeket az FE illetőleg az EK oldalakra. Tehát vegyünk fel hasonló háromszögeket az FE és az EK oldalakkal. Ezeket az így kapott pontokat jelöljük G betűvel, illetőleg jelöljük L betűvel. Tehát itt is sráfozással utalok arra, hogy ezek hasonló háromszögek lesznek, és utána pedig ezeket a pontokat még kössük össze a H ponttal. És akkor azt mondjuk, hogy kérném szépen, ez a H pont, ez rajta van az állványon, és tehát jelöljük H-val, és a következőképpen állnak elő a mechanizmusok, tehát lesz itt egy olyan mechanizmus, ami egy újabb négy csuklós mechanizmus, ami áll az A, ezt a pontot F-fel jelöljük, ezt elfelejtettük. Tehát lesz egy AFGH mechanizmusunk, meg lesz egy DKLH mechanizmusunk, tehát D. Igen, tehát DK. Itt van a K pont, tehát lesz egy DK. Ezt a K betűt inkább a másik oldalra rajzolom. Tehát DKLH mechanizmusunk. Tehát arról van szó, hogy van egy kiinduló mechanizmusunk. A kiinduló mechanizmus az ABCD mechanizmus, és ehhez az ABCD mechanizmusnak a hajtórúdjához kötöttünk egy éjjelű pontot. És ezzel a szerkesztéssel, amit itt felrajzoltam, kaptunk még két mechanizmust. Ezekre a mechanizmusokra, ezek szintén négy csuklós mechanizmusok, ezekre azt mondjuk, hogy a kiinduló mechanizmusnak a Roberts változatai, tehát a kiinduló mechanizmusoknak a Roberts változatai. Tehát ezek a mechanizmusok, a Roberts változatok, az A, F, G és a H, illetőleg a DKLH, DKLH mechanizmusok, és azt gondoljuk, hogy ehhez a két mechanizmushoz is mereven a hajtórúdjukhoz hozzá rögzítjük az E pontot. Tehát ez a kettős nyíl, ez nem azt jelenti, hogy ebből következik valami, ezzel arra utaltunk, hogy ezeknek a mechanizmusoknak a hajtórúdjához is mereven hozzá rögzítettük az E pontot. És azt állítjuk, hogy ez az E pont bármelyik mechanizmushoz rögzítve, ugyan a Roberts tétel azt állítja, hogy ez az E pontot bármelyik mechanizmushoz rögzítjük, ugyanazt a pályagörbét fogja leírni, tehát magyarul a mechanizmusok ebben az E pontban egy csuklóval összeköthetők egymással, és hát ez a három mechanizmus együtt fog úgy mozogni, hogy az E pont az ugyanazt a pályagörbét fogja leírni. Tehát a Roberts tétel az erről szól. Most, hogy mi mivel párhuzamos, meg milyen hasonló háromszögek vannak, azokat részletesen is írjuk fel. Jó? Tehát vannak hasonló háromszögek. Van vannak hasonló háromszögek, nevezetesen a BCE háromszöghöz. Ez volt a kiinduló háromszögünk, amivel az E pontot rögzítettük az eredeti mechanizmusnak a hajtórúdjához. Ehhez hasonló az FEG háromszög, ehhez hasonló az EKL háromszög, az EKL háromszög, és ehhez hasonló az ADH háromszög. Az ADH háromszög. Tehát a BCE-hez hasonló háromszög még három darab van. Így kapjuk meg, ezekkel a háromszögekkel kapjuk majd meg a H pontot, a G pontot, illetőleg az L pontot. De vannak párhuzamos egyenesek is, és párhuzamos karok is. Sőt, igazából vannak paralelogrammák is. Tehát paralelogramlák, nevezetesen az ABEF, az egy paralelogramma. ABEF, az egy paralelogramma. Ebből következik, itt most következést jelent az, hogy az AB ruddal párhuzamos az FE, illetőleg a BE-vel párhuzamos az AF. A BE-vel párhuzamos az AF. Tehát ez az egyik paralelogramma. Itt most nincs hely, átmegyek a másik oldalra. Utána van egy CDKE paralelogramma. CDKE paralelogramma. Ebből, hogy ez az idom paralelogramma, következik az, hogy a szembe levő oldalak azok egymással párhuzamosak, azaz a CD párhuzamos a KL-lel, illetőleg következik az, hogy az EC párhuzamos a KD-vel, és az EC párhuzamos a KD-vel, és van még egy harmadik paralelogramma, a GELH paralelogramma, hát hogyha pontosan szerkesztettünk volna, akkor az is paralelogrammának kellene, hogy kijöjjön. Tehát ez is egy paralelogramma, meg a GELH is egy paralelogramma. GELH is egy paralelogramma. Ebből következik az, hogy a GE párhuzamos a HL-lel, tehát ebből következik az, hogy a GE párhuzamos a HL-lel, illetőleg következik még az is, hogy az EL párhuzamos a GH-val. Tehát az EL párhuzamos a GH-val. Kérem szépen, most már világosan látjuk, hogy mit mond ki a Roberts-tétel. Most kérdés az, hogy mi értelme van ennek, tehát például egy olyan értelmet lehet adni ennek, hogy van egy olyan szerkezetünk, amiben van egy olyan részletmechanizmus, amit mondjuk így valósítunk meg, hogy ezt a pontot ezzel a mechanizmussal vezérelnénk, de az egész szerkezet olyan, hogy ezt a mechanizmust nem tudjuk helyileg elhelyezni a szerkezetbe, de tudunk még két másik mechanizmust másképp elhelyezni a szerkezetbe, aminek az E-pontja ugyanezt a mozgást le fogja írni. Tehát egy mechanizmust ki tudunk váltani, egy mechanizmussal létrehozott E-pont mozgást ki tudunk váltani két másik mechanizmussal, ami nem ott van, ahol az eredeti mechanizmusunk volt. Nézzünk erre is példákat, speciális eseteket. Tehát példák Roberts-tételnek az alkalmazására. Tehát ezek a példák kizárólag arra irányulnak, hogy ezt az E-pontot ne úgy vegyük fel, ahogy itt az alapábránkon van, hanem valamilyen úton, módon speciálisan vegyük fel, nevezetesen az első esetben azt nézzük meg, amikor a hajtórúdon úgy veszük fel az E-pontot, hogy rajta van a BC rúdon, utána úgy veszük fel a következő példában, hogy rajta van a BC rúdon, de nem a B és a C közé esik, és a harmadik példa pedig az lesz, hogy az E az nem a BC fölött van, hanem a BC alatt van. Tehát példák robesztétel alkalmazására. Tehát minden példánál az lesz, hogy lesz egy alapmechanizmusunk, ennek az alapmechanizmus hajtórúdjának egy pontját kijelöljük, és ehhez a ponthoz meg akarjuk szerkeszteni a Roberts változatokat. Tehát nézzük az első példában a mechanizmust. Ez a mechanizmus nézzen így ki. Tehát ez a kiinduló mechanizmus. Most itt megint célszerű úgy eljárni, hogy ezt az alapábrát megjegyezzük, amit az előbb felrajzoltam, és megfelelő analógia segítségével próbáljuk majd megrajzolni a mechanizmusokat, amik itt kiadódnak, tehát A, B, C és D, és kijelölünk a hajtórúdon egy pontot, most a hajtórúdnak legyen ez az éjjelű pontja. Tehát adott az ABCD mechanizmusnak a geometriája. A geometria tehát ugyanazt jelenti, mint az előbb, hogy adott a szerkezetnek a méretei, illetőleg a helyzete. Tehát a geometria két dolgot jelent, szerkezeti kialakítást, szerkezeti elemeknek a méretét, illetőleg helyzetet. És még azt mondjuk, hogy fölveszünk egy E-pontot. Tehát felveszünk a hajtórúdon egy E-pontot. Tehát ez a kiindulás, és feladat ezen a megadott mechanizmus hajtórúdján felvett E-ponthoz megrajzolni a Roberts változatokat. Ennek az ABCD mechanizmusnak a Roberts változatait. Tehát a feladat ehhez a meghatározott mechanizmuson felvett E-ponthoz tartozó Roberts változat mechanizmusoknak az előállítása. Tehát kérném szépen, hasonló háromszögeket fogunk rajzolgatni, meg párhuzamosokat fogunk rajzolgatni. Kérném szépen, első lépésbe tűzzük azt ki, hogy meghatározzuk az F pontot, illetőleg a K pontot parallelogrammák rajzolgatásával. Tehát F pontot és a K pontot parallelogrammák rajzolgatásával rajzoljuk meg. Tehát itt lesz az F pont, és itt pedig lesz a K pont. Itt lesz a K pont. Utána hasonló háromszögek kell, most a háromszög, a BCI háromszög, az egy egyenessé fajul, meg tudjuk határozni a H pontot. Tehát a H pont az rajta lesz az AD egyenesen, és tudjuk azt, hogy a H pont az egy rögzített csukló. Tehát a H pontot hasonlóság alapján vesszük föl, az rajta van az AD egyenesen. Utána hasonló háromszögeket kell rajzolnunk. Tudjuk azt, hogy a BCE hasonló háromszög az FEG-vel, tehát az FEG-vel hasonló lesz az a háromszög, tehát itt az FE-n megkapunk egy csuklópontot, ez lesz a G-jelű pont. Illetőleg ugyanezt a hasonlóságot kell megrajzolnunk a B, C, E vonatkozásában az E, K, L L-hez kapcsolódóan. Tehát az E, K-n is rajta lesz megfelelő arányokkal az L jelű pont. És kérném szépen, tulajdonképpen most ott tartunk, hogy megvannak a mechanizmusaink, csak egy picit másképp néznek ki, mint eddig. Tehát úgy néz ki az egyik, tehát a Roberts változatok az az A, A, F, A, F, G, H. Tehát Roberts változat az A, F, G, H, illetőleg Roberts változat a D, K, L, H. Tehát a D, K, L, H. D, K, L, H. Próbáljuk meg berajzolni ezeket a mechanizmusokat. Tehát kérném szépen, itt van egy rúd. Tehát az AFGH az egy olyan mechanizmus, aminek a hajtórúdján rajta van az E pont, de nem a két csuklópont közé esik, és ugyanilyen mechanizmus lesz a DKLH is. Tehát a DKLH is egy ugyanilyen mechanizmus lesz. Ez pedig itt látható. Tehát, hogyha ezt a három mechanizmust ebbe az E pontba összekötjük, akkor ez a három mechanizmus szépen együtt tud úgy mozogni, hogy az E pont az ugyanazt a pálya görbét fogja leírni. Vegyünk egy újabb példát, tehát vegyünk egy olyan példát, amikor az E pont az nem a BC távolság, tehát nem a hajtórúdra magára esik a BC pont közé, hanem a B és a C-n kívül helyezkedik el. Tehát újabb példa, tehát második példa Roberts változatoknak a rajzolására. Ez a következő képen nézzen ki. Tehát a kiinduló mechanizmusunk az legyen az ABCD mechanizmus, de most az ABCD mechanizmusnak a BC karjára ne a BC közé vegyük fel az E pontot, hanem a, mondjuk a C-től egy kicsit jobbra. Tehát a szerkezetünk az ABCD szerkezet, aminek a hajtórúdján felvettük az E pontot, tehát ismerős a mechanizmusnak a geometriája, ismerős, hol vettük fel az E pontot, és feladat ennek a mechanizmusnak az E pontjához tartozó Roberts változatoknak a megrajzolgatása. Tehát kérném szépen, az alapábrát nézegetjük, és az alapábra segítségével tudjuk meghatározni, vagy megrajzolni majd a Roberts változatokat. Tehát a feladat ugyanúgy fogalmazható meg, mint az előző esetben, tehát adott a geometria, adott az E pont, adott a helyzet, és meg akarjuk határozni a négycsuklós mechanizmus E pontjához tartozó Roberts változatokat, tehát az AFGH, illetőleg a DKLH Roberts változat mechanizmusokat. Kérném szépen párhuzamosokat húzunk, tehát párhuzamosat húzunk az A pontból, illetőleg párhuzamost húzunk az E pontból. Ez a két párhuzamos határozza meg az F pontot. Utána párhuzamost húzunk a D pontból is, párhuzamost húzunk a D pontból is, illetőleg párhuzamost húzunk az E pontból. Itt adódik ki majd a K pont. Tehát ez volt, az előző volt az F pont, ez volt a K pont. Utána jönnek a hasonló háromszögek, tehát a BCE háromszöggel hasonló lesz az ADH háromszög. Tehát itt valahol kapunk egy H pontot. Tudjuk, hogy ez a H pont, ez egy rögzített csuklópont. Tehát ez lesz a H pont. És szükségünk van még a G pontra, illetőleg a G pontra, illetőleg az L pontra. Ezeket pedig hasonló háromszögekből kapjuk meg, hasonló elfolyó háromszögekből. Tehát a BCE-hez hasonló háromszög lesz az FEG, tehát a G pont az itt fönt helyezkedik majd el. Tehát itt lesz a G pont. Illetőleg a BCE háromszöggel hasonló háromszög lesz az EKL háromszög is. Tehát az EKL háromszögnél az adódik ki, hogy az L pont az pedig valahol itt alul lesz. Tehát a Roberts változatok a következőképpen néznek ki. Tehát a Roberts változatok ugyanúgy az AFGH, illetőleg a DKLH mechanizmusok lesznek. Tehát itt lesz egy AF. GK. AFGH, bocsánat, AFGH. Tehát a Roberts változatok az AFGH mechanizmus. Tehát látjuk azt, hogy van egy olyan mechanizmusunk, egy olyan kiinduló mechanizmusunk, a hajtórúdnál az E pont az a BC-n kívül van, de az egyik Roberts változatnál kaptunk egy olyan mechanizmust, aminél a hajtórúdnál az E pont az a hajtórúd két csuklópontja közé esik. És a harmadik, a Roberts változat, az pedig egy olyan lesz, ahol továbbra is a E pont az a hajtórúdnak az egy olyan pontja, amelyik nem a két csuklópont közé esik. Ez a DK LH mechanizmus lesz, és ennek a hajtórúdjához kötött pont az E pont. Kérném szépen, legyen házi feladat, hogy tetszenek rajzolni Roberts változatokat egy olyan mechanizmushoz, ahol az E pont a hajtórúd alá esik. Az előzőek alapján ez minden további nélkül ez a szerkesztés elvégezhető. És kérném szépen, ezzel az anyagnak a végére jutottunk, tehát a fél év során megtanultuk síkbeli mechanizmusoknak a kinematikai és dinamikai vizsgálatát, illetőleg itt a fél év végén még geometriai tervezési, néhány geometriai tervezési feladatot is meg tudtunk nézni. Köszönöm szépen a figyelmet!